Következő témánk történelmi zuhanást élt meg a forint a héten. A legrosszabb pillanatokban 1 euró árfolyama elérte a 417 forintos szintet is. Minden más valutához képest gyengébben teljesített a forint. A Magyar Nemzeti Bank megemelte az egyhetes betéti kamatot 7,75%-ról 9,75%-ra, sőt bejelentették azt is, hogy kedden az alapkamatot is megemelik majd, de egyes szakértők szerint ez már nem igazán segít a forinton, mert a piac teljesen elvesztette bizalmát a magyar gazdaságban. Vendégünk a témában is vonalban van Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm.
Szép napot kívánok én is mindenkinek.
Nos, hát nagyon sokan nem értjük, hogy mi történik a forinttal, hogyha valóban jól működik a magyar gazdaság, stabil, erős, lábakon áll, oké, hogy van háborús infláció, de mi az oka akkor annak, hogy a forint a leggyengébben teljesített a héten az összes valóta közül? Mi történt ezen a héten, hogy ilyen szinten kiugrott az árfolyam?
A forint nem csak a héten teljesített a leggyengébben, hanem hogyha visszanézünk egy 3-4 hónapos időszakot, akkor folyamatosan az látszódik, hogy a forint alul teljesít a régiós devizákhoz képest, illetve hát az összes feltörekvő piaci devizához képest. Ennek több oka van. Egyrészt sajnos a magyar folyófizetési mérleg az nagyon nagy mértékben elkezdett romlani, és az idei évben, illetve hát már tavaly év végétől, amikor az energiárak meg a magasba szöktek, illetve ugye a nyersanyagárak is emelkedtek, az még inkább elkezdte rontani a folyófizetési mérlegünket. Ugye ez azért van, mert Magyarország ez egy nagyon energiaintenzív és alapanyagigényes gazdaság, és ezeket a termékeket ezt külföldről hozzuk be, és így romlott a cserearány.
Tehát az viszont, de máshol a folyófizetés... is romlott, nem?
Ja, hát igen, csak nálunk nagyobb mértékben romlott, és már korábban elindult. Úgyhogy ez például egy olyan negatívum Magyarországgal szemben, ami miatt a forint az gyengül. Ráadásul ott van, hogy nálunk a Európai Uniós források is most lassabb ütemben jönnek, vagy hát bizonyos esetekben nem is jön, mert hogy nincs megállapodásunk az Európai Unióval több területen sem, és onnan például jönne deviza az országba, ami ellensúlyozná részben a folyófizetési mérleg romlását, de miután ez nem történik meg, ugye ez is egy olyan egyedi elem, ami a régióban máshol nincsen jelen.
Tehát mondhatjuk, hogy akkor az egyik kulcs a folyófizetési mérlegnek az egyenlege, ha az árfolyamokat nézzük?
Igen, hát ez egy olyan strukturális probléma, ami azt jelenti, hogy folyamatosan nagy a deviza igénye az országnak most, és ez azt jelenti, hogy folyamatosan eurót kell vásárolni, ami pedig gyengíti a forintot. És akkor itt jön még be a képbe az is, hogy sajnos Magyarországon az inflációs nyomás is elég magas, az egyik legmagasabb a régióban, ugyanhogyha a főszámokat nézzünk, akkor találunk jóval magasabb inflációs számokat, 14-15%-os szinteket is.
Középmezőnyben vagyunk állítólag.
Így igen, de hogyha azt nézzük, hogy a maginfláció mekkora, tehát ami kiszűri az energiát, az üzemanyagot, és azt nézni meg, hogy mi az, ami beépül tartósabban a fogyasztói árakba, az viszont a legmagasabbak között van. Tehát az látszódik, hogy a kereslet, illetve hát ezek a költségoldali sokkok együtt, ezek az egyik legmagasabb inflációt alakították ki a régióban. Ez azért probléma, mert ugye ez azt jelzi előre, hogy nehezebb is nálunk leküzdeni az inflációt, mint esetleg egy másik országban, ahol a maginfláció ez mondjuk csak 7-8%, és ugyan most magasak a fő inflációs számok, mert van egy költségsok, de hogyha az kifut mondjuk egy éves időtávon, akkor visszaesnek egy jóval alacsonyabb szintre, mint nálunk.
Itt most több közgazdász is megszólalt a héten a témában, például Róna Péter is az ATV-ben, illetve Jaksíth György is a Hír 24-en nyilatkozott, akik azt állítják, hogy a kormánynak a politikája, illetve a jegybank politikája is okol aggasztalható a forint gyenge teljesítményért. Kiemelték, hogy ugye a devizatartalék az nagyot csökkent, a külkereskedelmi mérleg nagyot romlott, és túlzott likviditási dömping került a gazdaságba. Ezek is lehetnek okok? Tehát valóban a jegybank, illetve a kormány gazdaságpolitikája is közrejátszhat a forint árfolyamának a változásában?
Igen, igen, abszolút közrejátszik. Ezek a előbb felsorolt okok okozták azt, hogy Magyarországon magas az infláció, és a folyófizetési mérleg elromlott. Ugye, mi történt? Nagyon olcsón rengeteg pénzt pumpáltak a gazdaságba már 2017-18-19-ben is, tehát jóval a Covid előtti időszakban. Ezáltal egy nagyon nagy forint likviditás többlet keletkezett, és ez fölpörgette a belső fogyasztást. És ugye, hogyha pörög a belső fogyasztás, itt nagyon sok mindent külföldről hozunk be, és ez az, ami elkezdte rontani a külkereskedelmi mérlegünket, illetve a folyófizetési mérlegünket, illetve hát ez a nagyon erős belső kereslet, ami fölpörgette az inflációt. Tehát egyértelműen ezek a gazdaságpolitikai döntések nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy most Magyarország ugye kedvezőtlen megítélés alá esik. Tehát itt lehet azt is megnézni, hogy mondjuk a költségvetési egyenlegben elég nagy költekezés volt még az idei év elején is, ami szintén hajtotta fölfelé az inflációt. Ez más országokban ilyen mértékben azért nem jelent meg.
Ugye tegnapi kormányinfón is felmerült ez a kérdés, hogy most az inflációnak mi köze van az árfolyamokhoz, akkor ezek szerint van köze?
Mármint, hogy a deviza árfolyamhoz van köze az inflációnak. Hát igen, ez oda-vissza hat sajnos, tehát azzal, hogy Magyarországnak a megítélése romlott, és elindult egy forint gyengülés, mert hogy az egyensúlyi mutatók romlottak, ez a gyengülő árfolyamon keresztül hat az inflációra. Ugye a termékeket, amik behozunk, azok ezáltal drágábbá válnak. De azzal, hogy egyre megnő az inflációs nyomás, ez azt jelenti, hogy egyre magasabb kamatot kéne Magyarországnak fenntartani annak érdekében, hogy megpróbálja leszorítani az inflációt. És hogyha ez még nem valósul meg, akkor a magas infláció és az ebből eredő problémák, például az, hogy akkor most kialakul egy bérinflációs spirál, tehát hogy úgy nagyon nagy ütemben növekednek majd a bérek. Ugye ez azért nem jó, mert akkor a vállalatoknak még inkább megdrágul a költsége, és akkor az megint inflációt, mert egy áremeléseket fog gerjeszteni, és ez a negatív hullám, ez is egy rossz megítélés, vagy negatív hatással van az árfolyamra, tehát sajnos ez már egy ilyen negatív spirálba került be.
Tegnap még az is elhangzott a kormányinfón Gulyás Gergely szájából, ő elsősorban a szankciókat tette felelőssé, illetve az államadósságot emelte ki, hogy ezek miatt teljesít rosszabbul a forint a devizapiacon. Ezek is lehetséges okok?
Egyértelműen, tehát az államadósságot Magyarországon a régióhoz képest, illetve a hasonló fejlettségi szintű országokhoz képest magas az államadósságnak a szintje. Itt jön elő az a probléma, hogy például sokkal fegyelmezebb költségvetési politikát kellett volna folytatni 17-18-19-ben, akkor valamivel jobban csökkenhetett volna abban az időszakban a magyar államadóság. Sajnos akkor is még nem értük volna utal a régiós átlagot, de a különbség az kisebb lenne, ami azért mindenképpen a bizalmat növelni. A szankciókat illetően ugye az ott érinti az országot nagyon erőteljesen, hogy az energia ársok az nagyobb lett, hiszen itt az olajpiacon ott elég komoly szankciókat vezetett be az Európai Unió, és ez sajnos visszahatott a gázpiacra is, mert ugye az látszódik most, hogy Oroszország kevesebb gázt biztosít Európa számára, ez hajtja fölfelé az energiaárakat, és ahogy említettem, Magyarország nagyon energiaigényes.
Nagyon elhalkult most, nem tudom, mi az oka, reméljük visszajön a hangerő.
Igen, remélem.
Igen,
szóval, hogy Európa nagyon energiaigényes, vagy Európa is, de egyébként Magyarország különösen energiaigényes. Ez annak tudható be, hogy nagyon magas az ipari hányad a magyar gazdaságon belül
Igen.
ez energiaigényes, és miután mennek föl ezeknek a termékeknek az árai, az energiaár, ez, és ezt mind be kell hoznunk, és sajnos egy nagy negatívum Magyarország esetében, pláne, hogy egy nagyon nagy az import függőségünk is ebből a szempontból.
Némelyek, akik ilyen mindenféle hátsó okokat keresnek most a forint gyengülésének az esetében, azt szokták mondani, hát egyrészt felmerülnek itt a spekulánsok, hogy azok még rátesznek egy lapáttal, ez esetleg lehetséges-e, illetve hogy a jegybank szándékosan gyengít. Ezekről az elméletekről mi a véleménye?
Spekulánsok, azok mindig, ahogy mondjuk, vannak a piacon, tehát amikor erősödik a forint, akkor is vannak olyanok, akik a jó fundamentumok miatt, a kedvező helyzet miatt arra számítanak, hogy a forint erősödik. Most miután romlottak ezek a mutatók, ezért hát sajnos Magyarország negatív értelembe került a fókuszba, és mindenki, vagy hát a többség arra számított, hogy gyengülni fog a forint, és erre is spekuláltak, tehát ilyenkor ez sajnos együtt jár, hogyha függetlenek akarunk maradni egy saját devizát, akkor ezzel együtt kell élnünk. Ugye ez ellen úgy tudunk védekezni, hogy kiszámítható, átlátható gazdaságpolitikát folytatunk, ami az egyensúlyra törekszik, és megpróbál olyan védelmi rendszert kiépíteni, amivel az ilyen egyedi sokkok ellen tud védekezni. Hogyha például a cseh gazdaságra nézünk, ott a Cseh Nemzeti Banknak óriási devizatartaléka van, és ezzel a devizatartalékkal ő tudja védeni a cseh koronát a súlyos árfolyam leértékelődéssel szemben, anélkül, hogy drasztikusan, tehát ilyen 300 bázispontos kamatemeléseket kelljen még végrehajtani.
Akkor ez lenne a jobb megoldás?
Mármint, hogyha lenne.
Hogy a devizatartalékot
hát
emelne
ez
a jegybank, és nem állandóan a kamatot kellene cibálni. Hogy lehet egyébként gyorsan devizatartalékhoz jutni?
Hát az sehogy. Ilyet az a baj, hogy egyik módja az lenne, hogy az Európai Unióval megállapodunk, és akkor onnan elkezdenek jönni az euró források, és azt az eurót, azt nem váltja le a magyar kormány, így a Nemzeti Bank sem, hanem megpróbál forint kötvényt helyette kibocsájtani. És akkor ezzel tudjuk növelni a devizatartalékot, így jutunk könnyen euróhoz. Hogyha másik utat választjuk, ugye úgy lehet még devizatartalékhoz jutni, hogy leváltunk forintot a piacon euróra, de hát azzal pont most gyengítenénk
hát
az árfolyamot.
Igen.
Ezt ugye akkor lehet megcsinálni, amikor éppen jó időszak van, nagyon erősödik az árfolyam, és akkor megállítva ezt a gyors forint erősödést, akkor kihasználni és elkezdeni felépíteni a devizatartalékot.
A jegybanknak egyébként most jó ez a gyenge forint?
Hát senkinek nem jó, én azt gondolom összességében, hogy hirtelen nagyon nagyokat mozog az árfolyam, még a jegybanknak sem, bár alapvetően a jegybanknak ebből származik egy nyeresége, hiszen a korábbi devizatartalékok, amiket felépített, azok jóval erősebb árfolyam mellett szerezte be, tehát ha most abból elad a piacon, akkor azon van egy elég jelentős nyeresége a Magyar Nemzeti Banknak.
És az, hogy a kamatokat emelni, ezt meddig lehet emelni, illetve volt olyan közgazdász, aki szerint 11%-ra kellene egyből emelni az alapkamatot, tehát hogy ezt milyen szempontok alapján emelgetik?
Nagyon nehéz ezt megmondani, hogy meddig érdemes emelni az alapkamatot, tehát nagyon sok tényezőtől függ. Egyrészt nézni kell, hogy milyen az inflációs környezet. Ez elég magas, tehát azzal, hogy emelkedik a nominális kamatszint, még nem jelenti azt feltétlenül, hogy a reál kamatok is nagyban emelkednek, mert például, hogyha megnézzük, hogy az infláció az fölmegy 13-14%-ra is akár idén, és közben meg a kamatszintünk még mindig mondjuk csak 10% tudna maradni, akkor lenne ott egy 3-4%-os negatív reálkamat. És hogyha visszatekintünk pár évvel ezelőttre, amikor mondjuk 0%-os kamatszint környékén voltunk, és volt hozzá egy 2%-os infláció, akkor a negatív reálkamat az magasabb volt, mint most. Úgyhogy maga az infláció emelkedése az önmagában azt hozza magával, hogy a nominális kamatszinteket is valamelyest emelni kell. De hogy hol mi a megfelelő szint, hát
Nehéz ügy.
ezt tapogatózunk. Ugye jó lenne, hogyha nem kéne ilyen nagy ütemben emelni a kamatokat is, hiszen ez is egy sokk a piac számára. Tehát például azok a vállalatok, akik változó kamatozású hitellel rendelkeznek, nekik havonta, 3 havonta átárazódik a hitelük, és egy ilyen drasztikus kamatemelés, ez nekik óriási költséget is jelent. Itt az a kérdés, hogy az áraikban ezt tudják-e érvényesíteni, viszont hogyha az áraikban érvényesítik, akkor megint oda jutunk vissza, hogy az inflációt meg elkezdi felfelé fújni. Úgyhogy nagyon nehéz meghatározni, és
Nem
ez egy nagyon
könnyű.
bonyolult kérdéskör, és ráadásul arra is figyelni kell, hogy ne taszítsuk a gazdaságot egy mély recesszióba, mert ha meg ez bekövetkezik, akkor meg elbocsátások jönnek, nő a munkanélküliség, ugye ez egy örömteli állapot.
Hát nem. Ugye most akkor az a nagy kérdés, hogy mi lesz a forinttal, tehát hogy most ez meddig tud még gyengülni, illetve mi az a szint, amikor már nem is tudom, milyen drasztikus lépéseket kell tenni, és ezt vajon el fogjuk-e érni?
Hát már most is azokat az időszakokat éljük, amikor drasztikus lépések jönnek, hiszen láttuk ezt a 200 bázispontos kamatemelést is. A Nemzeti Bank új eszközzel, egy napos ilyen csereügyletekkel próbálja a rövid kamatokat is, tehát az egy-két napos kamatokat is fölfelé tolni. Ja, az is egy probléma volt Magyarországon, hogy a túl sok forint miatt hiába emelte a jegybank az alapkamatot, meg az egyhetes betéti kamatot, egy-két napos hitelek esetén jóval alacsonyabb kamat mellett lehetett forinthoz jutni. Tehát ez azt jelenti, hogy akár a 9%-os kamat mellett 5-6%-os kamaton lehetett egy-két napra finanszírozáshoz jutni. Ez azért probléma, mert ez is olcsóbbá teszi például a forint elleni spekulációt. Tehát fontos az, hogy az egy-két napos kamatok is fölmenjenek az alapkamat szint környékére. Úgyhogy ebből a szempontból szintén egy szigorítást hajtott végre a jegybank, és próbálja fölfelé srófolni az egy-két napos kamatokat. De hát itt hát természetesen ez nem garancia arra, hogy a forint árfolyam
tovább
gyengül, és ez
gyengülhet.
Teljesen, sajnos igen. Tehát,
mire készüljünk? 450? 500 forintos?
Hát reméljük azért ezeket a szinteket nem érjük el, tehát az látszódik, hogy a jegybank sem, illetve a kormány sem érdekelt abban, hogy ilyen gyors ütemben ekkora árfolyam gyengülésbe következzen, tehát további intézkedések jöhetnek a részükről annak érdekében, hogy megfogják ezt a gyengülő árfolyamot.
Ezt meg
csak
lehet fogni?
Hát ezen dolgoznak, ugye. Kéne egy nemzetközi hangulatjavulás, az sokat segítene például, hogyha a dollár árfolyama az elkezdene gyengülni, és a kockázatkerülés az nem lenne ilyen magas, mint jelenleg. Hát ebbe azért
csak ehhez
vannak
vége kéne,
kételjeim.
Hogy legyen a háborúnak. Például?
Hát például igen, az egy jó dolog lenne, hogyha vagy ne lennének ellátásbeli problémák a gázpiacon, tehát hogyha azt látnánk, hogy ezek a kockázatok enyhülnek, az is segítene ebben. Illetve hát amit rövid távon ugye nehéz a kormánynak az a feladata, hogy minél inkább próbálja a bizalmat visszaépíteni a piacon, hogy itt a magyar gazdaság azért a stabil, mert
ezt tegnap nagyon
nincsen
hangsúlyozták, és
igen,
egy
igen,
kicsit segített is.
Igen, igen, tehát azért az egy fontos elem, hogy Magyarországnak most 2008-9-el szemben nincsen finanszírozási problémája. Igaz, hogy egyre drágább kibocsájtani a kötvényeket, de nincs az a félelem a piacban, hogy Magyarország ne lenne képes visszafizetni az adósságát. Ugye itt, amiről szó van, az, hogy megbomlott egyelőre az egyensúly, és minél hamarabb ezt el kell kezdeni helyreállítani, és hogyha ezt a bizalmat most még időben meg tudja fogni a kormány, és ezért is fontos például az Európai Unióval való megállapodás, hogy az is azt mutatja, hogy igen, a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy visszaépítse a piac bizalmát, akkor ez már sokat tud segíteni abban, hogy legalább ne lógjunk ki a sorból a más feltörekvő piaci devizákhoz képest, amikor az árfolyam mozog, hanem velük együtt mozogjon. Az, hogy Hát hozzájuk képest jobbak legyünk, ugye az egy, hát
Nehéz.
egyelőre nem túl valószínű forgatókönyv.
Igen, hát nagyon szurkolunk a forintnak, hogy magára találjon, és köszönjük szépen Németh Dávidnak az elemzést. Minden jót kívánunk, viszont hallásra.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget, egy szép napot kívánok mindenkinek.
Köszönjük.